Még egyszer szeretnénk megköszönni énekeseinket, zenész testvéreinket. Testvérek, ez egy olyan indítást ad az egész Isten tiszteletnek, egész frissek vagyunk. Ezután majd rossz prédikációs utánja előtt, hogy milyen jól éreztük magunkat is, milyen jó volt itt lenni. Köszönöm a testvéreknek. Egyrészt, másrészt megtelt a fejünk a testnek az éneklés, ez nem hamulás, hanem kinyitjuk a számot és szívesen énekelünk. És hadd tegyem még hozzá a figyeltek, minden ének tulajdonképpen imádság. Tehát én remélem, hogy így énekelünk. Imádkozva énekelünk, és így köszönöm, hogy a testvéreink ebben segítenek bennünket. A textus után, testvérek, a 119-es számú éneknek az első és harmadik versét énekeljük majd, mint egy ráfelelve az olvasott igényt. Máté evangélium a negyedik részéhez olvasom Isten igényét, az első 15 verset felhagyom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördögöt. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtőlt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Ő így válaszolt: meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magában vitte őt az ördög a Szentvárosba, és a templom párkányára nyitotta, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd be magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta: viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istened. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országa csodálatos dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha lebonulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istened imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ám, eddig az ide. Egyet töltött, ismerjük a 12 éves korában. És ebben az 30 éves korában egyszer egy felhatalmazást kap a Szentlélektől, a Isteni erőt tölti be, hogy elvégezze a küldetését, és erre jön, hogy a Szentlélek viszi őt ki a pusztába, mert ennek az elhivatásnak meg kell erősödni. Ez a lényeg, ennek a mert úgy tud csak igazán végezni az ember valamit, amikor az egészen beleivódik az idegeinkbe, a gondolkodásunkba, a valóba. Sosem megszokott, hadd mondjam így, a kísértés maga. Tudom, hogy ez mindig sok-sok próbatételen jár, úgy tud tombolni az ember körül az Isten nélküliség sötétje, mint egy vihar. Jézus jó tudta, mire tanít bennünket, amikor a hegyibe, a mi atyámban rálimálkoz, hogy ne vigy bennünket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonoszt. És ismerjük az ő megkísértetésének a történetét, az előbb hallottuk ezt a Lukács evangéliumából, az utolsó életfordulatnál előtt, mikor úgy imádkozott a kísértésben, hogy a vér, a bizottság, mint a vércsepek mondtak le róla, és én újra meg újra mondja a tanítványoknak, hogy imádkozatok a kísértésben, ne esik. Ez egy vélig menő komoly dolog, amikor az ember kísértésben esik. Erről van szó, nem egy olcsó valami dologról van itt szó. Ennek a harcnak sem volt sima kimenetele. A sorok mögött egy súlyos küzdelem látható, ez a messiási küldetés megvalósulása dől itt el. Küldetést megtartani, elsajátítani a kísértés megpróbáltatásában lehet csak. Amit kaptál, amit elhivattál, annak be kell íródnia az idegszálaiba, belevésődnie a szívedbe, a lelkednek egy darabja legyen, akkor igazán van. Nem külső parancsot követünk, hanem a szívünkbe egy küldetést, és ennek testére ez a kísértés harca, a módja, ahogy ezt velünk írni. A megkísértetés és a próbák felgetege, és ahhoz való ragaszkodás, az elhíváshoz való ragaszkodásban erősödik meg, nagyon érdekes, hogy a lélek visz oda, hogy a lélek visz Jézus a pusztába. Mert ez óhatatlan. Ember volt, mint mi, mondja az ige. És az emberi léthez hozzátartozik, hogy harcokban erősödünk meg, és szilárdul meg a belső elhivatásunk. Minél világosabb az elhivatás, annál erősebb a kísértés is. Amelyik azt el akarja ragadni tőlünk, meg akarja semmisíteni, azt szeretné, hogy ebben a világban olyan jelentéktelenül a semminek élt le az életet 60-70-80 esztendeig, mint ezernyi mások. Aki a világgal együtt sodródik, annak nincs kísértése. Ha a pénzimádat eltölti a gondolataikat, a szívünket, mint ezernyi más embernek. Ha a fiatalok szívét a bulizás tölti ki, halljuk vagy olvassuk, hogy a 7. kerületben már a önkormányzatnak kell közbelépnie, mert éjféli ordítólát meg az utcában, akkor nincs kísértés. Ha az önérvényesülésed a legfőbb szempont, akkor nincs kísértés. Akkor mész a magad gondolata és indulata után. Együtt úszni az nem kerül nehézségbe. Együtt úszni az állattal. Aki azonban az állattal szembefordul, akinek valami mondani valója van, jelzése és tartása más, mint a körülötte forgalódó világ, ahhoz hozzátartozó kísérés. Ha tényleg meg akarod valósítani azt, amit az Isten a szívedbe ír bele, ehhez nem kell nem tudom milyen nagy körülbelül gondolni, nem kell akartam prédikátornak lenni, hogy elhivatásra. családjában elhivatásaival. Egy férfi, egy férj, aki a felesége iránti elhivatást érzi, hogy kitölti a szívét. Egy munkahelyen valaki, aki úgy érzi, hogy neki ott a dolga, hogy a Krisztus jelenlétét valósítsa meg. Említettem, nem olyan régen nektek, van egy barátom, aki portás, öreg otthonban. Semmi különösebb jelentőség nincs egy portásnak, az mondja, hogy ma is ott dolgozik. És mégis, amikor csomóan el is hagyták aztán ezt az öreg otthont a rápoló közül, a vezetőnő egész ilyettel kérdezte meg a lányomat, hogy remélem, hogy ez nem akar elmenni. Nincs semmi különös benne, csak a jó kedvével, a nagy szívűségével valahogy kitöltött egy helyet. Én azt kérdeztem egyszer, hogy hogy van a munkahelyben. Azt mondja, a helyemben vagyok, mondta el a barátom. A helyemben vagyok. Testvérek, ez egy nagy dolog. Nem kell különös elhivatás hozzá. De úgy érzed ott, hogy az osztályban talán a tanulók között, vagy akárhol, ahol dolgozol, ahol megfordulsz, valamiképpen más sugárzik ki róla, mint amiben a világban szokott. Nem az önzés, nem a mérgelődés, nem a bosszúvágy, nem a csipkelődés, vagy a rossz indulat, nem ez, hanem valami abból a Krisztus jelenlétből és szeretetből sugárzik. Testvér, ez küldetés. Ott, ahol vagy, ott küldetésed van. És mondom, ez a lényeg, hogy áll a sugródja, az megy minden. Plegykálni, meg nem tudom én rossz indulat, hogy szavakat mondani, meg mindenkinek átölgött, megbeszélni, meg kimondani, ezt csinálja mindenki. De jót szólni ezt. Megbocsájtani tudni. Egy rossz szólni. Szeretetet tovább. Egy kis jót tovább ennek világban. És meg ez mindent is kérdésre. Boldog, aki a kis léptékben kitart, mondja az igen. A sokféle kísértés történetet kísérünk egyébként a Bibliában. Éva megkísértetése, a paradicsom kertben kísérünk jó. A zsidó népnek a megkísértetése, a pusztában erről hallottunk most egy fejezetet, mennyi minden megkísértetés vett őket körült. Jobb történetét ismerjük. Ilyenkor előjön az Isten ellen való dacoskodásunk, a bűnre való hajlandóságunk, az örökké valókban való erőtlenségünk egyszerre ránk tör. Ismerjük Dávid történetét. Egy este meglátott egy asszony fürdeni a szembelévő palota tetején, lakosnak. Ennyi. És Dávid szinte az egész jövőjét tönkretett ez a kísértés. Az egész jövőjét terhelődött Dávid élete jövőjére. Azt olvassuk, hogy Jézus megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, mondja a zsidókhoz illetve. A meg nem értettségnek, a magára hagyatottságnak, itt ugyanúgy milyen nehéz ez. A gyűlölet környezetében él. Az éhségnek és szomjúságnak minden kísértésén átment, ugyanazok a harcok vették körül, mint téged és engem. Az a 40 év a pusztában, amiről az előbb hallottuk a Mózes könyvében, a szakban mondja, hogy nála 40 napban sűrűsödött össze. Ez nála 40 napig tartott. Az ő színéből azonban az Atya iránti teljes bizalom, az engedelmességhez való ragaszkodás jött elő. Ember volt, mint mi, megkísérte mindenben, de ők nem borították el az Isten nélküliség hullámverései. Megmaradt az Atya szeretetében, ez volt a különbség Jézusban. Ő mindig megmaradt az Atya szeretetében. És ezért jön a felszólítás. A búcsú beszédeiben maradjatok én velem és én ti bennetek. Itt van, testvér, itt van a megoldás helye. Nem az, ha mi tacoskodunk, meg harcolunk a kísértés ellen, megvannak a helye, de tulajdonképpen egy győzelem. Krisztussal való egyetértésben van, egységben. A kísértések törvényében egyedül a Jézus neve teremt világosságot. Egyedül a Jézus neve. Ismerjük ezt szóval. Mit jelent ezekben a harcokban, ezekben a küzdelemben, ilyen viharokban a Krisztusba kapaszkodva? Az ő nevére félrehajolnak a sötétség és a kétség erői minden földi életben, ugyanúgy, mint most is. Ő a mi győzelmünk. Tőle jön a szó, ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és idén, aki hiszen bennem annak belsejében, én víznek fogja bejönni. És ezt folytatja János a Szentlélekre mondta, mert még nem volt Szentlélek, mert most nem volt kiváltva. Mert Jézus még nem dicsőítetett meg. Most azonban itt van. A Szentlélek valóságosnak, a Jézus nevéhez való ragaszkodás, a Szentlélek valóság ebben az imádságban, ezen megtartatásunk. Nincs erő a dühöngő ördög fölött. Minél közelebb vagy hozzá, egész életvitelben, annál erősebb. És minél bizonytalanabb a veled való kapcsolatod, annál ingatagabb vagy. Ezt minden hívember átérzünk. Az ördög mindig úgy kezd ki, hogy elveszi tőled a Krisztus kapcsolat örömét, elveszi a csendes idődet. Majd ő már jön magától. Mikor belül kívülesedsz, akkor már több is jön magától. Így gondoltam arra, hogy milyen nagy áldás az, amikor a gyerekek öröklik a szüleiktől a reggeli csendes időnek a rendszeres megtartását. Én legalábbis ezek a szerencsések közé tartozom. És a gyerekeim ugyanezt, látom a gyerekeim, ugyanezt öröklik. Micsoda áldás, amikor ezt tanultuk, hogy kell gyerekkorunk óta, hogy a Krisztus szabadításának az eredményben szabad kezdeni a napot. És az irántaló hálózással szabad befejezni. Tőle tanuljuk a győzelmet, testvérek, ebben a történetben is. Tudja, hogy a győzelmet egészen a világ üdvössége is volt. Legyen nagyon jó tételnék ebben a világban, tulajdonképpen a Jézus győzelme, a sárkány kísértése fölött. Ő a mi számunkra is legyőzte az ördöget. A mi számunkra is. Az ő győzelme, a mi győzelmünk is. Egész az utolsó óráig, amikor mondom, úgy küzd a kísértés ellen, hogy a verejték, mint a vércsöpök hullanak rá. Ez iszonyatos küzdelem. Érted, történt és érted. És ez a mi győzelmünknek tulajdonképpen a jelet és az ígézete. Ez a háromszori ördögi próbálkozás háromszor isteni világosságot mutat fel a Jézus oldalára, hogy ebben a történetben olvassa. Az első kísértés segíts valaki. Mondjuk Isten segítség, így szoktuk mondani. Fedd a kezedbe a dolgodat, hát csináld, ami a kezedbe, ami a kezed ügyében esik. Ne hagyd el! Ez a minden, hogy is mondjam, az enyém, amit elérhetek. Nincs önhatalmú igényem, jogom, ez aki elvegy a kísértés. Nincs önhatalmú igényem és jogom, egyedül, ami az Atyától származik. Ez a válasz, hogy Jézus meg ez a kísértés. Tőle jön el hozzám, amire szükségem van. Ugye hallottam az Ószövetség történetben ezt a mondatot már. Isten szavára is él az ember. Micsoda erő kell az igével táplálkozó abban. Az első kísértés pillanat, tehát ez, hadd mondjam így, nincsen joga az éhező Jézusnak, hogy csinálja magának egy olyan. Hogy elvegye, amire igénye van, amire jogosult. Aminek folytatásában mindent megkülünk magyarázni. Nekem ez jó van. Én ezt megcsináltam. Senki nem tiltatja el tőle. Ismertek ezeket az érveléseket. jogom van hozzá. A saját igazunk kíméletlenségéig készek vagyunk ebben az ideben elmenni. Az utolsó rozsdás szögig visszakövetelem, ami az egyén, mondta valaki a kárpótlások. Az utolsó rozsdás szögig. Jézus azzal győz, hogy nem lép be ebbe a versenyésbe. Az önhatalmú, a maga igazgatta ember helyett íme a vezetett, a megajándék az ember Jézus népében. Elég nekem annyi, amennyit az Isten ad. Több és jobb az Isten gondoskodása, a maga megtagadásával többet nyerek, ha az Isten igazsága az önigazságomnál nagyobb lesz. Egy nagyon érdekes történet a Dávid és a Nábál története, amikor Nábál ismerétnek elűzi a Dávid szolgáit, akik valami ennivalót kérnek a számára, és akkor Dávid annyira földődik, hogy fölfegyverzett ennek elmegyést, ez a Nábál halálfia. És akkor előbb jön az Abigél. Ismerjük a történetet. Remélem, hogy az asszonyok nem veszik ki komolyan, de a nőknek sokszor kiveszik valamit a férfiaknak. Elmegy Abigél, és megegészteni Dávidat. És Dávid azt mondja, hogy az Isten küldött. Az Isten küldött téged. Mert ha nem jössz, Nábának nem van egy eveset. Az Isten küldött téged, hogy ne a magam igazságát kövessen. Vagy amikor Absalom fellázad ellene, és kimegy Jeruzsálembe. A katonai fegyver szembe akarnak szállni, és Absalom, Dávid nem jön. Ha az Úr azt mondta, nem, nincs kedvem benned, akkor elfogadom, mondja Dávid. Ha az Úr azt mondta, hogy nem tetszem nekem, elfogadom és elmegyek. Ha pedig olyan akarja, visszahoz engem ide Jeruzsálembe. Vagy amikor a sémei szidalmazott a pata, ismertek a történetet. És a katona összut akarta kárezed a bocskolódó sémei. Azt mondja Dávid, ha az Úr mondta neki, szidalmaz Dávidot. Mit akartok tenni ellen? Nagyon érdekes történetek ezek. Valaki, aki az önhatalmasság segítségét, az önmagán segítésnek ezt a belső tüzét félreteszi az udvarok. Az udvarok. Különös történetek ezek. Az Isten szava több, mint a föld kenyér. Az élet kenyere. Az élet kenyér több a föld. Eltalni bennünket az első próbatétel. A második. Az Isten szeretete nem azt jelenti, hogy minden sikerülni fog, és nem ütöm meg lábad, még a kőbe se. Nem ezt jelenti. Milyen nehéz megérteni, hogy nem abban van az Isten szeretete, hogy velem semmi van, nem történik, és nekem minden sikerül. Ezt úgy szoktuk ebbe. Ugye mi azért imádkozunk, hogy semmi baj ne legyen, és minden sikerül, amit szeretem volna. Az Isten szeretete abban, hogy amikor megütött lábadat a kőbe, akkor is veled van. És áldásodra fordítja. Nem úgy elhárítja a keresztet, hanem hogy a keresztben kegyelem van, és áldásra fordítja azt neked is, és másoknak is. Testvérek, minél nagyobb a kegyelem, annál szélesebb az áldás hatósugara, amit az Isten ebben a keresztben elrejtett. Nem azt jelenti, hogy minden sikerül, hanem a terhek alatt is ott van velem. Ezt jelenti. Nem, hogy ne üsd be a lábadat, hanem, hogy nem leszel áldás nélkül. Sem magadnak, sem másnak. És végül a harmadik kísértés az egésznek a gyökeres, ami is mutatja meg. Iszonyatos volt, még egy elmondani is. Engem, nekem szolgálj, mondja az ember. Nekem szolgálj. Mindezt neked adom, ha levonom a imádsz engem. Mindezt. Rolls-Royce-ban fogsz járni. Soluton lesz a rajna partján. Minden neked akar. És erre Jézus egy válaszol. Az Urat imádj, és csak neki szolgálj. Csak neki szolgálj. Ez az életnek a kulcskérdése. Ezen a ponton. Ezen a ponton tűnik az élet értékes, vagy értékelősége. Az Urat imádj, és csak neki szolgálj. Ez a teljes győzelemnek a szava. A teljes győzelemnek a koronája. Hallgassuk meg a 146. Zsoltárt, Jézusot neki felolvasni. Ami kicsit erre szól.
Igen. 146. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket szépútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat!
Ez a győzelemnek a zsoltára. És meg ahol ez a zsoltár kihangzik a szívünkből, ott az Úrban jelent. Újabb oda nem az, hogy jelent meg a lábamit a kőben, hanem hogy kegyelemre fordítja mindent oda. Ahogy a Jézus keresztül is látja. Nem hiszem, hogy volt méltatva az emberi szenvedés, mint ami Jézus keresztül. Gondoltok rá, amikor arcunk megjavasít, gondoltok erre, megkorbácsolják, végül a kereszt iszonyatos kínálatú fejlődik az életét. És ez a kereszt halál, ezt az egész igazunk képességére. Ezen a kereszten törje is az a bűneinket, és teszi semmiségünket, hogy magához fogadhasson, mint gyermekeket. Egyedül, csak neki szolgálj. Tenni azt, ami szükséges, de minden más céltól eltekintve, csak az ő szentségét, szolgálatát tart a szemben. Tenni azt testvérek, ami csak neki szolgálj. Ez egy nagy szabadság. Mikor nem függ szemben, hogy jaj, testvérek. Nem az emberek jó tetszését az, amit keresek. Nem az, hogy akkor mit mondanak hozzá. Ez az érték. Ehhez szabad igazolni. Az Istentől jövő elhívás ragyogó fényessége, ez igazgathatja az életemet. Nem vagyok alávetve, semmi másnak. Senki nem akadályozhatja meg, hogy egyedül neki szolgáljak. Azt hiszem, ennél nagyobb szabadság nincs. Ennél nagyobb erő nincs, mint egy egész életedben az Isten jelenlétének a ragyogása töltse be, ahogy a Jézus Krisztusban megjelenik. Nem kell az érdekkeresés rabságában hallunk arra. Nem kell munkai konfliktusokban, vagy testi erőtlenségek között, vagy a saját közösségemben is azt keresni, mi az, ami nekem szolgál, mi az, ami, hogy lehetek én nagyon vagy üleg, vagy nem tudni ezt. Hanem mi az, ami csak az Isten szolgálatán. Testvérek, ez egy leírhatatlan belső szabadság. Egyedül az, mi az ő szolgálata? És így meg úgy nyílik, angyalok jönnek elő, hogy ebben a szolgálatban megerősítsenek, járhatóvá tegyük a járhatatlan. Erre mutat testvérek a Jézus megkísértetésének a története. Szabad egy olyan életben járnunk, amit az Isten akarata vezetése tesz ragyogóvá.